Elmérsélet találkozó 2014. szeptember 12-én. Jól futsz?
Nagyon szép jó reggelt kívánok mindannyiatoknak. Most már senki nem viszi el, hogy őszinte. Ez sokan tűnődnek rajta, hát, akik így a videót nézik, hogy ez miért kezdni mindig ilyen kreténül ez a srác. Ugye, egyszer nem tudta, csak egyszerűen azt mondani, hogy jó reggelt. De tudtam, csak még mielőtt a videó elindult az előtt. Nem, teljesen rendben van. Ez most csak eszembe jutott. Ugye én elvileg, meg talán gyakorlatilag is vállalkozó vagyok, úgymond üzletember. És több szinten vállalkoztam, és még az úgymond korai éveimben, amikor még fiatal voltam, akkor egy olyan vállalkozásban dolgoztam, ahol nagyon sok ember dolgozott együtt, önkéntesként, és ahol alapvetően nem profi emberek próbáltak profivá válni. És hát azt hiszem, hogy azért ez mindannyiunk életének része, tehát aki most halálprofi vállalkozó, az egyszer nem volt az. Illetve lehet, hogy vannak olyanok, akik úgy születtek, de szerintem kevesen, viszonylag kevesen vannak. Úgyhogy van egy ilyen profivá válási folyamat. És emlékszem, hogy ebben a folyamatban volt az a szakasz, ahol összekevertük a sznobizmust a profizmussal. Ezt ismeritek, ugye? Persze vannak, talán vannak olyan üzletágak, ahol a reprezentálás, ahol a pénzügyi helyzetem külső megnyilvánulási formáinak mutatásával, egyfajta viselkedéssel, vagy nem tudom mivel alátámasztandó, de én inkább azt gondolom, hogy a nagy tüdőt. Úgy értem, ha valaki igazán tudja, hogy mit csinál, akkor az önmagáért beszél. És nem hiszem, hogy csak olyan módon lehet elmondani, hogy az ember kivetközik önmagából, és a természetes életstílusát és életvitelét felcseréli valami mesterkéltre. Ugyanígy igaz ez a vallásra is. Igaz? Ha az igazság igazság, ha az igaz igaz, akkor nem kell egyfajta formával, egyfajta ájtatoskodással, vagy azt tudja, hogy mivel túlhangsúlyoznom. Igaz? Nem? Igaz? Úgyhogy biztos észrevettétek, hogy itt az eredményes élettalálkozón viszonylag informálisak vagyunk. Igaz? Tehát olyan, és szeretném, hogy ez így is maradna. Tehát egyszerűen, közvetlenül csináljuk, amit csinálunk. És ha ma vállalkozom, akkor igyekeznék a vállalkozásomat is így csinálni. Emlékszem, láttam egyszer egy filmet a Szilícium-völgyről, ahol az új milliómosok átlag életkora 20 év körül van, és ilyen zseniális kis programozó gyerekek eladták a cégüket 100 millió dollárért, és nem esett még le nekik, hogy meggazdagodtak. És a srác mondja azt, hogy bemegyek egy könyvesboltba, és még mindig a puha fedelű könyvet veszem meg. Mert nem megy be a fejembe, hogy már megengedhetem magamnak a kemény fedelűt is. Szóval legutóbb vettem egy kemény fedelűt, úgy örültem neki, de utána bűntudatom volt. Nagyon jó, ez tetszik nekem. Tehát, hogy oké, elég. Róma 10. Rómaiakhoz írt levelet olvassuk a 10. fejezettől fejezetenként előrefelé. Úgy értem, 10, 9, 8. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy segíts nekünk meglátni azt, amit eddig esetleg nem láttunk. Akár hiszel Istenben, akár nem. Akár. Tetszik neked a spiritualitás, mint jelenség, akár nem. Az egyetlen esélyed az életre az, hogy összhangba kerülsz a valósággal, azzal, ami tényleg van. És mi ezen dolgozunk. Úgyhogy arra kérünk, Istenünk, hogy bárki is hallgatja ezt a felvételt, mutasd meg neki, hogy hogyan találhatja meg az összhangot azzal, amit tényleg van. Kérünk, hogy szabadíts minket rejtett terhektől, gyógyíts sebeket, amiket a lelkünkön hordozunk. Javíts ki makacs tévedéseket, amelyekben élünk, és vidámítsd meg a napjainkat, az életünket, hisz létezik a gondtalan öröm, megalapozottan, annak a valóságát látva, ami te vagy, és amit te tettél. Nem kevesebbet keresünk, Urunk, mint az életünket, a csupa nagybetűs életet. És hisszük, hogy ezt nálad találjuk meg. Úgyhogy kérünk, hogy ezeket a fejezeteket most te bontsd ki előttünk, úgyhogy életet találjunk. Te drága nevedben, a mindenható Isten, názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Testvéreim, én szívből kívánom és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek, mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. Mert a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. Mózes ugyanis azt írja, hogy aki cselekszi a törvényben való igazságot, az az ember fog élni általa. A hitből való igazság pedig így szól. Ne mondd szívedben, ki megy fel a mennybe, azért tudnélik, hogy Krisztus lehozza, vagy ki megy le az alvilágba, azért tudnélik, hogy a Krisztust a halálból felhozza. Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás is így szól, aki hisz, ő benne nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja. Amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? És hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva. Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak. Ahogyan Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van. A hallás pedig Krisztus beszéde által. Kérdem, talán nem hallották? Sőt, nagyon is. Az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a földkerekség széléig az ő beszédük. De tovább kérdem, Izrael talán nem értette meg? Először is mondja Mózes, titeket egy olyan néppel teszlek féltékenyé, amely nem az én népem, értetlen néppel haragítlak meg titeket. Ézsaiás pedig nyíltan beszél, és így szól, megtaláltak azok, akik engem nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem tudakozottak utánam. Izraelről viszont így szól, egész nap kitártam a karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Ez volt a 10. fejezet, és az előző alkalom végén erről beszéltünk. 9. Ugye most visszafelé haladunk, ugye? Tehát, hogy most ez elhangzott, mit mondott Pál előtte? Aztán elolvassuk azt is, megértjük, és megnézzük, hogy mit mondott előtte. Pál fájdalma a népe miatt. Ezt értem, mert most arról olvastunk, hogy mekkora bajban vannak a zsidók, mivel nem hittek az evangéliumnak. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által. Hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelenül gyötri a szívemet. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett, áldott legyen mindörökké. Ámen. Azt gondolom, hogy ezek az egyik legszélsőségesebb szavak Pál szájából, amiket Pál mondott meredek dolgokat, de szerintem ez az egyik legmeredekebb. És nagyon sokszor annak az embernek, aki úgymond evangelizál, aki az igét hirdeti, ez a hozzáállása. Nagyon sokszor a világi ember úgy érzi, hogy egy ilyen intellektuális harcról van szó, hogy mi akarsz te engem meggyőzni? Miért akarod rám tukmálni a te vallásodat? Mert van nekem saját világképen, miért kéne nekem a tiéd? Tiszteld az enyémet, és igaza van, de az oka, miért mi lelkeket nyerünk, amiért mi hirdetjük az igazságot, az, hogy tudjuk, hogy milyen jelentősége van. Hogy van egy igazi súlya. Ugye ez nem arról szól, hogy én győzzek egy kis csatában, és nekem lett igazam, és meggyőztem a másikat. Kit érdekel ilyen módon, hogy kinek van igaza? Ami minket érdekel, hogy a másik ember éljen. Hogy éljen. Hogy ne vesszen el. Hogy éljen. Hogy azt, amit mi megtaláltunk, azt a csodát, amit életnek hívnak, azt ő is birtokolhassa. És nem vagyunk, ugye van ez a modern hozzáállás, ez a én nem ítélek el senkit, nem, mert ez már nagyon korrekt, ez így jó. Hanem, hogy felőle mindenki azt hisz, amit akar. És akkor ezzel ő dicsekszik. Mert hogy ő milyen megengedő. De mondom, ezt én értem. Tehát értem olyan szempontból, hogy nem tartod magad bírónak, és ezért nem ítélsz el senkit. Azért, mert ő mást gondol, mint amit te. Ez helyes. Se én nem vagyok bíró, se te, hogy ítélhetnénk. Ugye, te mi közünk ehhez. De az, hogy téged nem érdekel, hogy ki mit gondol, az a közömbösségnek és a úgymond szeretetlenségnek a legsunyibb és de legvalósabb kifejeződése. Tudod, ez olyan, mint hogy az én fiam mondja, hogy apa, befalasztak egy malacot a nappaliba. Találtam két villát, az óránál fogva megpróbálom kiszedni. Jól van, fiam, azt hiszel, amit akarsz, tudod. Gondolod, hogy ezt csinálnám? Te apaként, vagy a tesóddal, vagy a barátoddal hagynád, hogy a kisöcséd, vagy a kisszomszéd két villával kipiszkálja a malacot a falból? Hát persze, mert modern gondolkodású vagy, megengedő. Hát nem akarod te befolyásolni, ráerőltetni a saját igazadat valaki másra. Értitek? Tehát úgy értem, ha a valóság az az, hogy Isten van, és ha a valóság az, hogy azok az emberek, akik Isten ismerete nélkül élik az életüket, úgy értem, hogy fogalmazzak? Óriási vesztességgel élik az életüket. Ezt érted? Légszomjban. A teljes 80 évet, és akkor nem is beszéltünk az örökkévaló következményekről, amiről a Biblia beszél. Így fogalmaz, hogy emberek elkárhoznak, elvesznek. Tehát van egy végső, visszafordíthatatlan vesztesség, ha valaki úgy lép át az életből a halálba, hogy nem ismerte Jézus Krisztust. Jaj, hát nem akart. Hajd meg nyugodtan, csendben, kárhozz el, nem akarlak én befolyásolni, csak nyugodtan, mosolyogva, semmi gond nincs. Tudod, de hát ez nem, ez jó, ez szeretet? Ezt várnád te attól, aki segíthet rajtad? Hogy hagyjon csendben meghalni? Pál, figyeljetek, azt kívánta, hogy inkább ő legyen átok alatt. A népe miatt, népe helyett, ezt értitek, cserélt volna vele. Inkább én veszek el, de ők éljenek. Csak tudod, csak hogy ő mennyire komolyan gondolta. Tehát mennyire nincs az ő szolgálatában és az ő hozzáállásában semmi képmutatás. Szerepjáték, vagy nem is tudom. És aztán nyilván mondja, hogy az izraelitáknak van jó néhány kiváltsága, a fiúság, a szövetség, a törvényadás, az istentisztelet, az ígéretek, az ősatyák, és Krisztus is közülük való, aki Isten mindenek felett. És aztán folytatja. De ezt nem úgy értem, mintha Isten igéje erejét vesztette volna, mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódnak nevezni. Vagyis nem a test szerinti származás szerinti utódok az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak, mert az ígéret szava ez: abban az időben visszajövök, és fia lesz Sárának. De nem csak ezt az esetet lehet említeni, hanem Rebekájét is, aki egytől fogant, ami atyánktól, Izsáktól. És akkor itt álljunk meg. Itt egy nagyon fontos gondolatot emel ki, azt mondja, hogy ugye kell, hogy értsétek, hogy az ószövetségi megértés az volt, hogy az izraeliták üdvözülnek, a körülmetéltek üdvözülnek, azok, akik fölveszik a zsidó vallást. És most ugye Pál azt mondja, hogy ők kárhozat alatt vannak, és ő cserélne velük, hogy inkább ő lenne kárhozat alatt, ne a zsidók. És akkor itt tudod, az akkori gondolkodásban megrökönyödnek, Isten ígérete erejét vesztett, tehát nem arról volt szó, hogy a zsidók üdvözülnek, és mi vagyunk bajba? És most ezt el kell magyaráznia, hogy figyeljetek, nem értettétek, hogy ez hogy volt. Az egy rendelkezési kor volt, de már abban ott volt az eredeti üdvösség, az üdvösség gerincének a gondolata, mi szerint nem a test szerinti izraeliták az igazi örökösök, hanem az ígéret szerinti izraeliták. És ugye mi az az ígéret? És akkor itt mondja is, hogy Sárának gyermeke lesz, Izsák. Isten tett egy ígéretet, amit be is tartott. Most ebből nem értünk ezen a ponton többet, reméljük, hogy az előző fejezetben beszélt erről, mert majd oda is eljutunk, de most ezt ennyit értünk. És akkor itt elkezd egy elég nehéz részről beszélni, amiben most megpróbálunk nem belekeveredni, de azért elolvassuk. Még ugyanis meg sem születtek gyermekei is, ugye arról van szó, hogy Rebekának a sztoriát hozza be Sára után. Ugye az ígéretet értjük, Ábrahám, te nagy nép, atya leszel, ha vicces vagy, nincs is gyerekem, azt 100 éves vagyok, még mindig nincs, de akkor lett Izsák. Szuper, ezt értjük. Tehát az ígéret az volt, hogy lesz gyerek, nem volt, de aztán mégis lett. De Rebeka hogyan ide? És itt mondja, mert ugyanis meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy az Istennek kiválasztásán alapuló elhatározása érvényesüljön, ne a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek. Úgy, ahogyan megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Na most figyeljetek, azt a mindenit. Ez egy nehéz dolog. Isten eleve elhatározása érvényesüljön. Ugye, hogy mondja? Azt mondja, hogy Isten kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön. És ezzel keveredünk a kálvinizmus felé, az eleve elrendelésnek afelé, a tana felé, ahol abban hiszünk, hogy igazából nincs valódi szabad akarat, hanem az üdvösség egy ellenállhatatlan üdvösség, amelyet Isten eldönt, elhatároz, és aztán azok, akikről ezt elhatározta, ők üdvözülnek. Ez egy kicsit úgy tűnik itt, de csak úgy tűnik. Mert amit itt mondani akar, ami ennek a szövegrésznek a hangsúlya, az a következő sor, mégpedig, hogy ne a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint történjen. Amit itt Isten mondani akar, az az, hogy az én szempontomból, Isten szempontjából a történelem alakulása nem úgy van, hogy te mit akarsz, hogy az ember mit akar, hanem hogy én mit akarok. Én irányítok. Az én rendem szerint vannak a dolgok, nem a te rended szerint. Teljesen mindegy, hogy egy szabály, vagy egy akár emberi, akár tradicionális, akár egy kicsavart vallásos szabály, vagy bármilyen egyéb szabály, mit hogy ír elő, minek hogyan kellene lennie, hogy ti emberek hogyan fogtok össze, hogyan határozzátok el, hogy nem számít. Az én akaratom számít. Az én elhívásom számít. És hogy ez tisztán látszódjon, megmondta előre. És aztán mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Ugye, mert akkor ez a következő gondolat. Szó sincs róla. Hiszen így szól Mózeshez, könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ami egy kicsit azt jelenti, hogy nem igazságtalan, mert megmondta előre, hogy úgy lesz, ahogy ő akarja. Na most mit mondott itt? Igazságtalan az Isten? Nem, mert megmondta, hogy könyörülök, akin könyörülök, irgalmazok, akin irgalmazok. Na de várjál, hát ez pont ugyanaz. Ez nem válasz a kérdésre. Ez azt jelenti, hogy igazságtalan az Isten. Mert azt csinál, amit akar. Nem, de ez nem azt akartam mondani, hogy nem igazságtalan, mert nem azt csinál, amit akar, hanem azért nem igazságtalan, mert előre megmondta, hogy azt csinál, amit akar. Következetes volt. Mindig is azt mondtam, hogy azt csinálok, amit akarok. Ez egy elég nehéz tan. Mert ez az isteni szuverenitás tana. Mi, humanista emberek, szeretnénk egy lögdöshető Istent. Szeretnénk egy zsebistent, akit előkapok, megfacsam, megcsavarom, vagy mit csinálok, megdörzsölöm, előugrik, kérek, megadja, visszarakom és zsebre rakom. Szeretnék egy kis Istent, egy kezelhető Istent. De Isten azt mondja, hogy figyeljetek, nem. Abban a világképben, ahol te megszabadulsz a saját nyomorodtól, abban egy olyan Istenben bízva fogsz megszabadulni, aki szuverén, akit nem befolyásol az emberi történelem. Nem a te tetteid nem befolyásolják, hanem az egész emberiség tetteid nem befolyásolják. Ez tehát Isten nem manipulálható. Ez nem azt jelenti, hogy ő közömbös és szemtelen, aki azt mondja, hogy kiszeded a konnektorból, kiszeded a falból, a befalazott malacot, szedd, mert engem nem befolyásol semmi. Nem erre gondolok, hanem arra, hogy neki van egy akarata. Hallottátok? Neki van egy terve. Hallottátok? Neki van akarata, neki van hozzáállása, neki van terve. De azt nem befolyásolja, az, hogy mi mit csinálunk, vagy mit gondolunk, mi nem tudjuk kicsavarni a kezét, rávenni valamire, kényszeríteni valamire. Ő egy szuverén Isten, felettünk áll. Mint ahogy Jobb könyvében, azt hiszem Elifáz mondja, hogy nézz fel a felhőkre, látod őket? Most üss arcon, azaz vétkezz. Nézd meg a felhőket. Változtak? Oké, most tegyél valami nagyon jót. Átvezeted a vakembert az úton. Felhők. Értitek? Nem vettél el a felhőktől semmit, és nem adtál a felhőknek semmit. Van egy ilyen fura elképzelés, hogy a mi bűnünk, tönkretesszük Istent. Nem gondoltál már erre, hogy tönkreteszed, és szegény Isten, gondolj bele, te vagy a nagykövete, ha mekkora ciki. Ezt értitek? szuverén Isten, mindenek felett álló Isten, akinek az akarata, az elhívása érvényesül, az övé, és nem az ember akarata, hanem az övé. Ez a hangsúly. Nem azon van a hangsúly, hogy ő úgymond... Oké. Emlékeztek el a definícióra? Hogy vannak szövegrészek a Bibliában, amik nem egyértelműek. Amikbe bele lehet magyarázni sok mindent, igaz? De miközben bele lehet magyarázni dolgokat, egy pillanatig se lehet állítani, hogy azt, amit belemagyarázzok, az a szöveg tényleg állítja. Ezt érted? Amikor azon leírva valahova, hogy még ugyanis meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, azaz nem azért történt, ami történt, mert ők jót vagy rosszat tettek, de hogy az Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, ne a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint megmondatott Rebekának. És akkor, oké, tehát, hogy ez jelenti azt, hogy Isten igazságtalan? Az van ide írva? Jelentheti, mert ha én úgy akarom értelmezni, hogy Isten úgymond eleve elrendel embereket kárhozatra és üdvösségre, akkor igazságtalan. Akkor az. De az van ide írva? Nem, ide az van írva, hogy Isten úgy fogja csinálni, ahogy ő akarta. És ez pedig a szuverenitásáról szól. De nem tudjuk, hogy hogy akarta. Mondja, hogy hogy akarta? Nem tudjuk, hogy hogy akarta. Csak azt mondta, hogy megmondta előre, hogy Jákobot szerettem, és Ézsaut gyűlöltem. Ez azt jelenti, hogy Isten személyválogató? Nem, ez azt jelenti, hogy Isten előre tudta, hogy Jákobot szeretni fogja, és Ézsaut pedig gyűlölni. Nagyon óvatosnak kell lenni, amikor a szöveget olvassuk, hogy a lehetséges magyarázatokból ne csináljunk kész magyarázatot, hanem hagyjuk nyitva. És vegyünk ki csak annyit belőle, amennyit tényleg mond. Azt mondja, hogy mit mondjuk? Tehát igazságtalan az Isten, szó sincs róla, hiszen így szól Mózeshez, könyörülök, akinek könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Tehát a következetlenség bűne nem terheli Istent. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Nagyon fontos. Nem az emberi akarat határozza meg, hogy ki üdvözül. Nem az emberi akarat nyit ajtót. Ez ezt jelenti. Nem azé, aki fut, nem azé, aki akarja, hanem a könyörülő Istené. Isten minden hatalmat megtart magánál. Azon az ajtón mész ki, öregem, amit én nyitok ki, pont. Ez ennyit jelent. Akkor te egy kegyetlen és rossz Isten vagy, mert akkor nem nyitsz ki nekem ajtót. Mondtam, hogy nem nyitok ki ajtót. Mondtam, hogy nem jutsz ki. Mondtam? Nem mondtam. Azt mondtam, hogy ott mész ki, ahol én nyitok ajtót. Máshol nem, mert nincs rá lehetőséged. A hatalmi kártyák nem úgy vannak leosztva, hogy azé legyen, aki akarja, vagy azé, aki fut. Üss arcon. Aha, fájt, nézd meg a felhőket. Tegyél valami nagyon jót, és nézd meg a felhőket. Isten szuverén. Az ő motivációi az emberiséggel, az emberi történelemmel nem a kényszer helyzetben lévő személy motivációi. Ezt értitek? Nagyon sokszor mi emberek úgy nézünk szegény Istenre, mint aki sarokba szorult a teremtésével. Csinált valamit, azt kisiklott, káoszba és tragédiába torkolott, és most megpróbálja valahogy rendbehozni. A sarokba szorított Isten képe nem létezik. Csak az emberi és talán ördögi elmében. Nagyon fontos alapvetés, mert félreértelmezed az egész Bibliát, ha ezzel a képpel a szívedben nézel Istenre. Jó, ezt értitek? Mert így szól az írás a fáraóhoz. Éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát, akin akar, megkönnyörül, akit pedig akar, megkeményít. Oké, ez már keményebb beszéd. Azt mondja, a fáraót arra rendelte, hogy rajta mutassa meg a hatalmát. Hogy csinálta? Úgy, hogy a világ legnagyobb uralkodójává tette, és aztán így elintézte. Ezt csinálta? Ezt csinálta. Kösz, uram. Alig várom, hogy a haverod lehessek. Mondta ez a szövegrész azt, hogy közben a fáraó esetleg... Tessék? Nem térhetett meg? Mondja ez a szövegrész azt, hogy a fáraó ezen keresztül nem ismerte meg a valódi és mindenható Istent? Nem. Amúgy egy kemény katonai döntés. Tényleg az. És ezt látjuk a történelem során, hogy Isten hoz kemény döntéseket. Úgy látom, hogy az üdvösség, az emberiség megmentése az ő szempontjából sem volt egy, hogy mondják ezt, egy hétvégi kirándulás. Ugye, ami a Golgotán történt, a Jézus váltságműve, nem tudom, ha csak a Passióra gondolunk, a filmre, ahogy ábrázolta, nekem az is elég volt. De valószínűleg csak a töredékét látjuk annak a valódi szenvedésnek, ami szellemileg, amit szellemileg jelentett Istennek, hogy meg kellett halnia. Azaz, hogy az Atya hátat fordított a fiúnak, és a Szent Szellem elhagyta arra a 3 órára. Úgyhogy Istenben ugyanazt a szívet látjuk, amit Pálban. Észreveszitek? Vagy inkább fordítva kell mondani, Pál gyönyörűen kifejezte Isten szívét, hogy bárcsak én halnék meg helyettetek, bárcsak én lennék átkozott a népem helyett. És Pálnak nem volt meg ez a kiváltsága, hogy úgymond helyettesítő áldozat legyen a zsidókért, de Istennek igen, és ő meg is tette. És amikor olvasod ezeket a szövegeket, nem felejtheted el, hogy Istennek mi a hozzáállása. Nem veheted ki ezeket a szavakat abból a szövegkörnyezetből. Ezt az az Isten mondja, aki az életét adta, érted? Aki az életét adta a fáraóért. A fáraóért. Mert amikor Jézus Krisztust megfeszítették, az egész világért feszítették meg. Az egész világ bűnét elvette, amiben Adolf Hitler ugyanúgy benne van, mint a fáraó, akit az emberi történelem színpadán, ha lehet úgy mondani, viszont arra a szerepre szánt, hogy rajta mutassa meg a hatalmát. Lehet, hogy ez egy olyan szerep, amit nem kívánnál magadnak. Mindannyiunknak van egy szerepe. Mindannyiunknak van egy helye, ahol be tudjuk tölteni a földi elhívásunkat, a történetünket tökéletesen, ideális hatással az egészre. Én ezt a helyemet nem akarnám elkerülni, bármi is legyen az. És nem tudom, hogy melyik jobb a másiknál. Én azt gondolom, ahol nagyobb a teher, ott nagyobb a kegyelem. Ahol a fáraó a világ ura volt egész életén keresztül, és utána is ő túlélte, ha jól tudom. Igaz? Nem tudom. Kiderül az írásból? Nem derül ki. Oda veszett ő is. Oké, más valakit meg elüt az autó. És előtte nem volt a világ ura. Nem akarok arra a helyre ülni, ahol én majd megmondom Istennek, hogy mit tesz helyesen, és mit nem. Hanem azt próbálom megérteni, hogy ő mit mond. És mondani ezt mondja, hogy ezért tehát, akin akar, megkönnyörül, akit pedig akar, megkeményít. Azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis? Hiszen kiállhat ellene akaratának. Ez jó, ez nekem tetszik. Ez egy olyan kérdés, amit föl kell tenni. Ha Isten keményítette meg fáraót, akkor miért hibáztatja? Vagy ha én pont azon a helyen vagyok, ahol nekem ellenáll valaki másnak meg megkönnyörül, akkor miért hibáztat engem? Értitek? Nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. A válasz egy mélyebb szintre szól, majd mindjárt olvassuk, de egy nagyon jó kérdés. Miért hibáztat akkor mégis engem? Miért? Miért? A szabad akarat miatt ezt mondja. Jó, én szerintem ennél most egy mélyebb válaszom van. Ki mondta, hogy hibáztat? Ki mondta, hogy hibáztat? Attila azt mondja, hogy ha rosszat választok, annak következménye van, és az hibáztatás. Én most, és Attilának teljesen igaza van, és mindjárt beszélünk a szabad akaratról, beszélünk az eleve ismeretről, ahol meg a megkeményítés, az eleve, mindjárt beszélünk, de figyeljetek, az evangélium szempontjából egyet hátralépve, és a végső legnagyobb tragédiát vagy megmenekülést tekintve hibáztat Isten? Az evangéliumra nézel, hibáztat Isten? Nem meritek mondani, nem meritek, gondolkozzatok. Nem hibáztat, mert mit mond? Azt mondja, hogy a törvény cselekvése alapján lehetetlen megfelelni Istennek. Lehetetlen. Hogy hibáztathatnálak azért, hogy nem tudsz neki megfelelni? Lehetetlen. Azért csináltam a törvényt. Azért csináltam ezt a rendszert, hogy végre sarokba szorítsalak, és megmutassam, hogy lehetetlen megfelelned. Ezért én halok meg. Én leszek az áldozat. És én teszek jóvá mindent. És ezután hibáztatás, úgymond, már csak egy dologért van. Hogy elfogadom-e azt, amit ő tett? Hogy elfogadom-e Jézust, mint a megváltómat? Hogy az evangéliumot, a jó hírt, az egyetlen ajtót, ami kinyílt, elfogadom-e? És ezután van hibáztatás, és igen, itt van a szabad akarat, mert nem azért, aki akarja, és nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené, és a könyörülő Isten kinyit egy ajtót. Ez az evangélium, ez Jézus Krisztus halála, ez az örömhír, ez az a hit általi üdvösség, ami minden ember előtt nyitva van. Egy ajtó tárva nyitva, amin át kell sétálni. És ha a szabad akaratból nem sétálok át, akkor kárhoztat Isten. De nem a tetteimért, azért majd utána. Tehát ezek nem választódnak le így egymásról. Képzelj egy jogi eseményt, nem tudom, hogy mondjam ezt. Valaki megöl valakit. És most ez nem lesz igazságos, de mindegy, de valaki megöl valakit. Az a gyilkosság, az csúnya dolog. Az brutális. Ott valaki megözvegyült, ott valaki elvesztette az életét. Igen, ez jó dologgá válik. Bármitől. Nem. És ez így is van, a bűn egy pusztító dolog. És attól, hogy valakit nem ítélnek el miatta, attól az még pusztító, rendben? És akkor az illetőt felmentik a tárgyaláson hamis bizonyítékok alapján. Vagy mit tudom én, felmentik. És aztán utána előkerülnek a bizonyítékok, amik eddig nem kerültek elő, de nem lehet újra vádat emelni az illető ellen, ugyanazért a bűnél van egy ilyen törvény, ha egyszer felmentették, akkor ő fel van mentve egyszer s mindenkorra. Csak arról beszélek, hogy jogilag meg lehet szabadulni valamitől, ami attól még nagyon kegyetlen volt. És ezt látjuk itt, hogy az emberek, minden ember úgymond jogilag megszabadult attól, hogy számon kérjék rajta a bűneit és mindazt, amit elkövetett. Jézus Krisztus miatt. És ha hisz Jézus Krisztusban, akkor soha nem is fogják rajta számon kérni a bűneit. Mert azokat már számon kérték Jézuson. Ha nem fogadja el, akkor sikerült újra vádat emelni. És azt gondolom, hogy minden, ami eddig terhelte, újra terheli. Mert a bűneiben marad. A saját döntése miatt. Ezt értitek? De csak figyeljetek rá, hogy mekkora jelentősége van abban, amiről most beszélünk, a szuverenitásnak. Hogy nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Ezt értitek? Istennek kell, hogy legyen ez a mindent felüluraló hatalma ahhoz, hogy egy ilyen mélységű üdvösséget életben tarthasson. Ezt értitek? Ő a sarkára áll, és azt mondja, hogy aki hisz, annak örök élete van. És ebből nem lehet elvenni, és nem lehet hozzátenni. Azt mondja, akkor miért hibáztat mégis, hiszen kiállhat ellen akaratának? És azt gondolom, hogy az evangélium szempontjából nem hibáztat, de ha visszalépünk oda, amire Attila utalt, hogy most nem menjünk bele, mert nagyon hosszú lesz. Nem menjünk bele. Hanem nézzük a választ, amit Pál ad. Ugyan ki vagy te ember, hogy perbeszállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edény díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja? Az Isten pedig nem haragját akarta-e megmutatni, és hatalmát megláttatni, és nem azért hordozza-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek? Vagy nem azért is, hogy megláttassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amikké minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is. Oké. A válasz, amit Pál ad, az attitűdünket szólítja meg, a hozzáállásunkat. Azt mondja, hogy ki vagy te, hogy perbeszállsz az Istennel. A legnagyobb tévedésed ott van, amikor te Istennel szemben felülsz a bírói székbe, és elkezded őt ítélni. És erre két szinten nincs jogod. Az egyik szint a megértés szintje, nem érted, hogy Isten mit csinál, nem láthatod át, a másik a hatalom szintje. Nincs meg a hatalmad arra, hogy úgymond számon kérd Istent. Mert idézőjelben, még ha igazságtalan is lenne, hol az erőd, ahol te azt mondod neki, hogy megállj, nem engedem. Az alapvető probléma, amikor meg akarod érteni Istent, sokszor a hozzáállásodban van. Nem lehetséges, lehetetlen megérteni Istent büszkén, arrogánsan, megtörtség nélkül. Lehetetlen azokat a szellemi mélységeket meglátni, ha csak nem kapituláltál Isten előtt. Valami olyasmit mond, hogy még ha Isten gonosz is volna, mit tehetnél ellene? Meg kell, hogy add magad neki. Kemény beszéd ez? Igen. Ez azt mondja, hogy Isten gonosz? Nem mondja. De még ha az volna is, mit tehetnél ellene? Meg kell, hogy add magad neki. Meg kell, hogy add magad neki. Meg kell, hogy add magad az igazságnak. Azt kell, hogy mondd, hogy én tévedek, neked igazad van. Én tévedek. Hadd lássam, hogy van tényleg. És tudod mit? Ha úgy van, hogy abban te nem leszel annyira dicsőséges, azt is elfogadom. És engedelmeskedni fogok. Nehéz ez nekünk embereknek. Én emlékszem rá. Persze, mi már régen hívők vagyunk, már megtanultuk félni és tisztelni Istent. De emlékszem rá, amikor először kerestem Istent. Nekem akkor nagyon nem volt nehéz ellenállni. Nagyon közel volt a lelkem ahhoz a ponthoz, hogy tudod mit? Akkor végeztem veled. Nem tetszel. Ezt értitek? Olyan könnyű ezt mondani. Mert a lelkünk évekig, évtizedekig, egész életünkben úgy élt, hogy lázadt Isten ellen. Nagyon könnyű megmaradni ebben a lázadásban. Találni egy jó kifogást, amiért megmaradhatok a lázadásban. Isten igazságtalan, itt van, olvastam. Az egyiket díszessé, a másikat hitvánnyá, harag eszközének, dicsőség eszközének csinálta. Én csak agyag vagyok, ő a fazekas. Á, kell nekem egy ilyen Isten, nem kell, és már sétálok is el. És aztán, ahogy az egész Bibliát olvasod, azt látod, hogy olyan óriási szeretettel formált meg mindannyiunkat. Igen, van, aki egy egyszerű agyagedény. Egy egyszerű agyagedény, akit Isten ugyanúgy szeret, mint ezt a díszeset. Nincs joga az egyiket közönségesre, a másikat pedig díszesre formálni. Nincs szükség, úgymond, egyszerű agyagedényre, csak ilyen porcelán kínai váza kell. Nem lehet, hogy az az egyszerű egy olyan, amit minden nap használ, amiből minden nap iszik, amit nagy becsben tart. Miközben az a díszes, meg fönn van egy polcon, és leporolni se porolta már rég senki. Ki vagyok én, hogy megítéljem, hogy Isten mit tesz? Hogy értem-e én az üdv történetet, az egész emberiség történetét, ahol ő egy gigantikus műben úgymond megmenti az embert, és megmutatja a saját dicsőségét, hogy mit miért kell úgy csinálni? Ne ülj arra a helyre, ahol megengeded a lelkednek, hogy ítélje Istent. Mert az a hely a sötétség helye, az a hely a nem tanulás helye, az a hely az, ahol nem jutsz egyről kettőre, hanem csak a saját koncepcióid zsákutcájában pöröksz, akár évekig, évtizedekig. Nem véletlenül nem válaszolja meg Isten a kérdést. Akkor miért ítél el mégis engemet? Az egész új szövetség erről szól. A baj a szíveddel van. A baj a szíveddel van. A kis maszatos ujjaddal bögdösöl az ég felé. Ahelyett, hogy kinyitnád a füledet és a szívedet. Ez a válasz igazából. Azt a népet, amely nem az én népem, ezt mondja Hózseás, hívom az én népemnek, és azt, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek. És úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol megmondtam nekik, nem az én népem vagytok ti, ott fogják őket az élő Isten fiainak nevezni. És ugye ezt tudjuk, hogy ez arról szól, hogy még a zsidóknak az Ószövetségben Isten megmondta, hogy lesz olyan, hogy a pogányok lesznek az igazi hívők. Pogányok lesznek a népem. A nem népem fog engem az Istenének hívni. Ugye a zsidóknak óriási dolog volt. Mi vagyunk a zsidók, ti meg pogányok vagytok. Golyok. Mi vagyunk valakik, ti semmik vagytok. Kutyák. Kutyák vagytok. Kutyák. És Isten megmondta előre, hogy a kutyák lesznek a népem. Ti meg senkik lesznek. Erről beszél. Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izraelről. Ha Izrael fiainak száma annyi volna is, mint tenger fövenye, akkor is csak a maradék üdvözül, mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra szavát a földön. És előre megmondta Ézsaiás, ha a seregek ura nem hagyott volna magot nekünk, olyanná lettünk volna, mint Szodoma, és hasonlóvá lettünk volna Gomorához. Hű de kemény ez. Igaz? Oké, ha Isten választottjai nem maradnak meg, akkor kicsoda? Nem az, aki fut, és nem az, aki akarja, hanem a könyörülő Istené. Én nyitok egy ajtót, és aki azon az ajtón bejön, az szabad. De aki ott próbál magának sajátot nyitni, vagy ott ásni, vagy amott átmászni, nincs másik ajtó. És rögtön a következő néhány sor ezt mondja. Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a pogányok, akik nem törekedtek az igazságra, megragadták az igazságot, mégpedig azt az igazságot, amely hitből van. Izrael viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem jutott el a törvény szerinti igazságra. Miért? Azért, mert nem hit, hanem cselekedetek útján akarta ezt elérni. Beleütköztek a megütközés kövébe, amit megvan írva, íme a megütközés kövét, a megbotlás szikláját teszem Sionba, és aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. A megütközés köve Jézus Krisztus, aki hisz ő benne, örök élete van, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg, de a legtöbben megütköznek rajta. Miért? Mert nem a hit általi igazságot keresték, nem azt, ahol Isten szuverén, és könyörül, akin könyörül, és és kegyelmez, akinek kegyelmez, hanem ahol abban gondolkoztak, hogy aki fut, aki cselekszik, aki akarja, a cselekedetek alapján való igazságot, ahol az ember irányít, ahol az ember hatalma az, ami igazán számít. Ez egy alapvető világkép. A vallás azt mondja, hogy mondd meg, hogy mit tegyek, és én megteszem, és akkor tartozol nekem. És Isten azt mondja, hogy ezt a játékot nem játsszuk. Én egy szuverén Isten vagyok. Én nem adom át az uralmat az univerzum fölött senkinek. Én vagyok a mindenható. És azt csinálok, amit akarok. Akin akarok, könyörülök, és akinek irgalmazok, annak irgalmazok. És tudjátok, kinek fogok irgalmazni? Annak, aki hisz. Annak, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. A megütközés kövét oda teszem eléd. És te vagy átesel rajta, mert kemény a szíved, mert megmaradsz a saját igazságodnál, mert nem vagy hajlandó fülelni, és odafigyelni arra, hogy miről is szól az egész. Vagy meghallod, és soha ilyen könnyen, és soha ilyen egyszerűen életet nem találtál. Hiszel, bízol, és szabad vagy örökre. És emlékeztek a 10. fejezet, mivel kezdődött? Testvéreim, én szívből kívánom, hogy könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. Ugye ez a zsidókról szól, azokról, akikből, ha nem hagyott volna legalább egy maroknyival, akkor mind elpusztult volna. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint, mert Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat Isten igazságának. Mi Isten igazsága? Hogy nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené, és én annak könyörülök, aki hisz ő benne. Így döntöttem. És ezt a döntésemet senki nem veheti el tőlem. Amikor Isten azt mondja, hogy én szuverén vagyok, nem azt mondja, hogy mindenkivel packázni fogok, hogy hittél azért, akkor te még nem üdvözülsz. Te meg nem hittél, akkor attól még azért üdvözülsz. És ilyen nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy úgy lesz, ahogy én akarom, de hogy én akarom, az egy rendezett, egy tiszta és gyönyörű megoldás lesz. Az üdvözül, aki hisz. Így döntöttem. És ahhoz, hogy ez lehetséges legyen, nekem meg kellett halnom. A legnagyobb árat fizettem. Ahogy Pál elkárhozott volna a népéért, úgy Jézus idézőjelbetéve elkárhozott értünk. 3 órára megszakadt a Szent Háromság, és abban a 3 órában ő elvitt mindenünket, minden bűnünket, hogy mi élhessünk. A legnagyobb szeretet, a legnagyobb odaadás, a legnagyobb törődés szuverén. Nem piszkálhatunk bele, és tudjátok mit? Ez az egyik legjobb hír, ami létezik. Nem tudom megváltoztatni Istent, de Isten önmagában megváltoztathatatlanul fantasztikus, gyönyörű, megdöbbentően, hihetetlenül dicsőséges. Dicsőséges. Figyelj, vallásos ember, érzem én, hogy ez mit jelent neked. Ez azt jelenti neked, hogy mindaz, amit idáig csináltál, nem ér semmit. Ez ezt jelenti. A gyülekezet, amit felépítettél, a prédikációk, amiket elmondtál, minden teljesítményed, minden dicsőséged nem ér semmit. Ez nehéz. Ez fájdalmas. Az én prédikációm ér valamit? Mindaz, amit én tettem idáig, ér valamit? Nem. Nem ér semmit. Semmit. Amit mi teszünk, nem ér semmit. Ezt értitek? Szörnyű ezzel szembenézni. Egészen addig, amíg nem látod, hogy milyen cserét is csináltunk. Mert Isten azt mondja, hogy a te dicsőségedet, Sanyikám, lecserélheted az enyémre. Mert ahogy hiszel én bennem, én leveszem rólad a te gazságaidat, és elviszem őket, a legmélyebb tenger fenekére vetem, és ahogy a gazságaidat elvettem, a saját igazságomat adom neked, és a dicsőségemet megosztom veled. A tiéd helyett az enyémet hordozhatod, ami aztán valóságosan a tiéd. Hú, ez megint repeszti az agyad, de így van. Ez a prédikáció csak akkor ér valamit, hogyha nem én mondom, ha hanem az Úr mondja. És ha az Úr mondja, akkor övé a dicsőség. De százszor, ezerszer ez a prédikáció, amit az Úr mond, az ő dicsőségére, mint egyszer egy nyomorult hazugság, amit én mondtam az én dicsőségemre. Ez volt a 9. fejezet. Világképváltoztató? Úgymond keresztény világképváltoztató? Tehát nem az, hogy eddig nem voltam hívő, most hívő lettem, hanem valami egész furát gondoltam Istenről. Nem is tudtam kimondani, hogy én ezt gondolom, de valahogy emberesítettem, hogy kell mondani, emberivé teszem Istent, beskatujázom, bezárom, és megmagyarázom az én rendszeremben. És amit az én rendszeremben nem lehet megmagyarázni, azt nem is tudom elfogadni. Tehát ez mennyire alapvetően téves hozzáállás a minden ható Isten magyarázatánál, aki nyilvánvalóan felette áll minden rendszernek, hisz minden rendszer ő benne áll fenn, tőle általa is érte van. Hogyan magyarázhatod meg? Mindegy, nem. Arra kell készülnöd, hogy amit Isten mond neked, az megrepeszti az agyadat. Arra kell készülnöd, hogy amit Isten mond, az ellene fog mondani annak, amit te gondolsz. Alázat, megtörtség. Az alázat az, amikor az objektív igazságot mindig elébe helyezed a saját szubjektív véleményednek. Mindig elébe. Ha kiderül, hogy nem úgy van, ahogy én eddig gondoltam, új felismerésre jutok, meggondolom magam, és megtanulom az új gondolatot. Ez az alázat. Ugyanakkor addig, amíg nem kérdőjeleződik meg valami, amiről már kiderült, hogy úgy van, addig ragaszkodom hozzá. Ugye az alázat nem bizonytalankodás, hanem készség az új felismerésre jutásra, de szigorú őrzése a meglévő igazságnak. A megtörtség pedig az értékrendemnek az elengedése. Oké. A megtört ember, figyelj, a megtört ember olyan, mint a víz. Kitölti azt a teret, amiben beleöntik. Lágy. Igazodik. A jég az, amiként többnyire élünk. Ugye, te veszel egy jégkockát, az nem tölt ki semmit, hanem mint egy darab kő oda esik, ahova esik, és kész. Van az embernek egy keménysége, amely legtöbbször az értékrendjével függ össze, a legmélyebb kötődéseivel függ össze, amihez ragaszkodik, ahol nem enged. Nem tudom, hogy ezek mik lehetnek, de bizonyos értelemben egy fájdalmas folyamat ezeket a legmélyebb kötődéseket, legmélyebb formációkat az elménkben elveszíteni, megtörni. De ugyanakkor abban a pillanatban, ahogy megtörik, ugye, és ez nem egy pusztítás, tehát ne értsd félre, rossz a szó, olyan zavarba ejtő, ki el akarsz törni, Isten? Nem. Óriási előnye van a víznek a jéggel szemben. Szeretnék segíteni neked, hogy birtokba vehesd azt, ami a tiéd, de ahhoz vízzé kell válnod jég helyett. Meg kell törnöd, meg kell olvadnod. És ez egy gyönyörű megszabadító élmény, ha Istennel történik. Egy gyönyörű megszabadító élmény. Nekem, amikor hívő voltam, ugye, amikor új hívő voltam, amikor megtaláltam Istent először, és kerestem őt személyesen. Én nagyon hamar meg akartam őt találni személyesen. Nem akartam vallást, nem akartam. Akartam tanulni, érteni, de csak azért, hogy találkozzak vele. És aztán, ha találkoztam vele, akkor vele akartam élni. Ha ezt kérdeztem, hogy mit akarsz tőlem? Egy személyes kapcsolatot, akkor én is azt akarom. Akkor találkozni akarok veled, akkor veled akarok élni. Ha a kereszténység egy személyes kapcsolat Istennel, akkor én azt akarom, de akkor igazán akarom. Hogyan jutok el hozzád? Alázat és megtörtség. És hogy igazán akar jönni. vágyódás Isten után, alázat és megtörtség, és megtalálod őt. De ez az utóbbi, az alázat sem volt egyszerű, de ez a megtörtség dolog, ez nem volt egyszerű. Ezt se én csináltam, csak hagytam, hogy Isten megcsinálja velem. Beszélgetett velem, rámutatott dolgokra. És azt hiszem, nekem az egyik legberögzöttebb és legmélyebb ilyen koncepcióm abban az időben az üzletemmel kapcsolatos volt. Én nagyon fanatikusan vállalkoztam, több ezer emberért vállaltam felelősséget vezetőként, és a felelősségvállalásom úgymond irracionális volt. Olyan terhet vettem magamra velük, amit emberileg nem lehet elhordozni, és amit Isten sose tett rám. De én ezt a terhet hordoztam őszintén, szívből, és egyfajta ilyen rosszul értelmezett felelősségtudatban óvtam az üzletemet. Úgymond az embereket az üzletben. Nem a pénzt, nem az eredményt, mert az én személyes célom az volt már azon a ponton, hogy szabaduljak az egésztől. A végén odaadtam az üzletemet az egyik munkatársamnak. Egyfajta elszámolási rendszerben, de tudtam, hogy abból egy forintot se kapok, soha nem is kaptam. Teljesen jogosan, mert olyan módon számoltunk el, amiből nem jöhetett pénz, csak ha csoda történik, de az meg nem történt meg, mindegy. De a lényeg, hogy én azt ígértem embereknek, hogy segíteni fogok nekik. És egy ponton kiderült, hogy képtelen vagyok rá. De ezt nem voltam hajlandó elengedni. Az egyik, amire Istent használni akartam, az, hogy akkor te fogsz segíteni nekem, hogy segítsek nekik. És Isten azt mondta, hogy figyelj, nem a csík húzza a repülőt. Azok az emberek nem a te embereid. Tudod, kinek az emberei? Tippelj. Azok az én embereim. És nem én fogok segíteni neked megmenteni őket, hanem esetleg te segíthetsz nekem megmenteni őket. Úgyhogy nem megyünk tovább ezen a ponton addig, amíg ezt nem tisztáztuk. Elég sokáig ültünk azon a ponton, megjegyzem. De azt mondta, hogy a dolog úgy néz ki, hogy te elengeded az üzletedet. Elengeded azokat az embereket. De nem úgy, hogy leveszed róluk a kezedet egy pillanatra, hanem megfogod őket, így. És amilyen erővel csak bírod, elhajítod őket. És utána beszélünk. Neked elment az eszed, Uram. Uramat nem, még nem szólítottam, csak úgy le is isteneztem Istent. Mindegy. Majd ezt egyszer elmesélem. Isten, neked elment az eszed. Na jó, majd holnap újra beszélünk. Ezt értitek? Tehát ez valami olyan dolog volt nekem, ami az elmúlt 10 év munkájában és felelősségvállalásaiban, és nem tudom, miben egy ilyen zsigeri elképzelés lett. Hogy vagy így, vagy sehogy. Tehát vagy így, vagy sehogy. Úgy értem, az egész világ eltörhet ezen, de én nem engedek. És Isten azt mondta, hogy semmi máson nem kell engedned, csak ezen. És akkor beszélünk. A másik pedig ez volt, hogy nekem volt egy elképzelésem a jövőről, hogy én egy nagyszerű író leszek, igen, ez az író, már is felejtettem. De tényleg, de ez, úgy értem, ezt én komolyan csináltam évekig, álmodoztam róla, és terveztem, és stb. És ez volt a másik, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy te mi leszel. És most kicsit ilyen cinikusan játszom ezt el. Isten végtelenül gyengéd volt. Nagyon komoly, tehát nagyon komoly. Figyelj te, hogy tehát van ez a dolog az írással, hogy mesélj nekem erről. És tudod, és csak, tehát, hogy így bánt vele. De a lényeg, hogy figyelj, hogy van egy alapvető dolog, nem is abban, hogy írni akarsz, hanem úgy a hozzáállásodban. Tudod, ahogy te ehhez hozzáállsz, és nem akarok kötekedni, de ez úgy eléggé úgy tűnik, mintha vagy megteszem, amit parancsolsz, vagy bajban leszek. És tudod, én vagyok Isten, a világ mindenség ura, és ritkán keveredek bajba. De most úgy érzem, hogy a veled való kapcsolatban könnyen bajba keveredhetek, hogyha nem leszel nagyon sikeres író. Szerinted ezt hogy tudnánk rendbe rakni? Ezt értitek? Megtörtség. A megtörtség az, hogy figyelj, Uram, fogalmam sincs, hogy mi leszek, de nem is érdekel. És az emberek, akikért felelősséget vállaltam, azok ívesen repülnek arra. Ott látod, ott, ha jól figyelsz, akkor ott szállnak éppen, mert már elhajítottam őket. És hogyha te akarod, akkor megfogod őket, de ha nem, akkor felőlem, rajtam múlva ők ott fogják halálra zúzni magukat. Mert te ezt mondtad. És a dolgok nem úgy vannak, ahogy én gondolom, én érzem, én akarom, hanem úgy, ahogy te mondod. Tudod, megtalálom a nagy őt, a nagy szerelem lesz az életem beteljesedése. Tényleg? Biztos? Tuti? Beszéljünk erről. Hogy van ez? Én sose leszek beteg. Igen? Tuti? Hogy van ez? Mi az, ami nem történhet meg veled? Hol van az a pont, ahol azt mondod a mindenhatónak, hogy ideig és ne tovább? És ő megretten, és azt mondja, hogy eddig azt csináltam, amit akartam, de most ezt átgondolom újra. Értitek? Szuverén Isten. De a megtörtség egyik oldalán, ahol elengedem az elképzeléseimet, a másik oldalán ott van egy gyönyörű Isten. Kibeszélhetetlen szerelme. Aki azt mondja, hogy soha, 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 soha nem hagylak el. Soha el nem távozom tőled. Neked voltak gyönyörű terveid magaddal. Lásd az én terveimet veled. És figyelj, ezek nem olyan tervek, amelyek egy ilyen pökhendi, hecciáskodó Istennek tervei, hogy majd ezt csinálom veled, meg azt csinálom veled. Nem, ezek olyan tervek, amilyen terve egy atyának van a fiával, egy férjnek van a feleségével. Férjek, hányszor jött be nektek, amikor irányítgattátok az asszonyt? És hey, asszony, elterveztem, hogy leszel boldog. Működik ez? Hogy működik ez jól, Gergő? Hogy működik ez jól? Hogy működik? Ez úgy működik jól, hogy lesed a te gyönyörű feleségednek a kívánságát, a szívének a dobbanását, és persze vannak igen nagy oktalanságok abban a szívben, annak bölcsességgel és nagy türelemmel ellenállsz, de a szívének a kívánságait és kéréseit megadod. És Isten ugyanilyen. Hogy figyeljetek, tehát úgy értem, olyanok vagytok, mint én, a magam képére teremtettelek titeket, egy igazi kapcsolatra vágyom veletek, szeretlek titeket. Úgy értem, nekem dolgok fontossá váltak, csak azért, mert neked fontosak. De kit érdekelnek a biciklik? Mennyi nagyobb marhaság nincs a világon. Két kereke van, teljesen. De amióta Isten ismeri Pétert, azóta teljes bicikligyártó üzemeket alakított át azért, hogy olyan bringákat gyártsanak végre, amik illenek hozzá. Ezt érted? Azt hiszed, viccelek. De tényleg. Tehát amikor a Biaggi, az, a Biaggi kerékpár gyártó üzem 2 évvel ezelőtt, tudod, vágányt váltott, abban a vágányváltásnak a mindenhatónak a keze volt benne. És Szabó Péterre gondolt, hogy nem azt a mérnököt. Ő nem tudja azt megcsinálni, amit kell. Azt a mérnököt, oké. Okay. És tudod, és persze csak a Szabó Péterre gondolt? Nem, gondolt ő sok mindenki másra is. De Szabó Péterre legalább annyira gondolt, mintha csak ő lenne. Ezt érted? És akkor egy nap ott volt a bicikli. És aztán, miért? Tetszik? Ha? Jó? Jó? És az élet többről szól ennél? Igen, persze, mert közben emberek elvesznek, és élet és halál kérdéséről szól minden, de Isten olyan nagy, és olyan figyelmes, hogy még arra is ügyel, hogy ez a bringa is a helyén legyen. Értitek? Az én kemény elképzeléseimet lecserélem egy gyönyörű Isten szerelmére. Hidd el, nincs jobb üzlet ennél. És nincs is más választásunk, mert ez a végső valóság. Isten szuverén. Nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Ezt jelenti embernek lenni, Isten királynőjének lenni. Nem az urának, a királynőjének. Nem az üzlettársának, hanem az örökösének. Csak ahogy jobban átgondoljuk, ezek a posztok, amikre mi tényleg teremtve vagyunk, messze, messze magasabbak és többek annál, mint amit magunknak álmodtunk. Amen. Akarjátok, hogy folytassuk római levelet visszafelé? Kicsit lassabban haladok. Azt hittem, hogy elolvasom az egészet most, de Pont egy ilyen nehéz fejezettel kezdtük. 8. jövő héten. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy beszélj hozzánk, és fordítsd a szívünket magadhoz, az igazsághoz, és a saját elképzeléseink helyett hadd éljünk a valóságban. Elszemélytelenedve, sínylődve, ne, hanem egy élő kapcsolatban, szeretetben, veled és egymással. És ha úgy hallgattad ezt a felvételt, vagy úgy vagy itt, hogy még sose fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor kérlek, tedd meg, fogadd el most. Mondd utánam, elfogadlak Jézus. Te vagy a Messiás. Te vagy az, aki kifizetted a bűneimet. És ha hiszek te benned, örök életem van. Hiszek benned. Adj nekem örök életet. Rád bízom magam. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Nem tudom, hogy van-e esetleg kérdésetek, vagy hozzászólásotok mindehhez. Mi se vagyunk jobbak.
Mi se vagyunk mások.
Persze. Tehát, hogy értem, a zsidó nép azért egy nagyon jó minta, mert szerintem amit ők népként tesznek, vagy tettek, az ugyanaz, amit én egyénként teszek. Tehát a zsidó nép népként, az tökéletes leképzése az én élettörténetemnek egy emberre levetítve. Tehát a lázadások, a fogságba hurcolás, a hitetlenség, ott van bennem minden. Talán egy utolsó gondolat, hogy ugye ezt a kis minisorozatot az üdvösség elveszíthetősége, illetve az örök biztonság tanának taglalása közé beékelve, ugye az egyik motiváció az volt bennem, hogy mélyebbre menjünk. Tehát, hogy Isten létének valóságát és az üzenetének az élességét egy olyan módon lássuk, ahogy eddig talán még nem láttuk. És azt gondolom, hogy Isten megértésében kész kell, hogy legyünk alapvetően új kategóriákat meglátni. És nem eretnekségről beszélek, nem új evangéliumról, vagy ilyesmiről, ne értsetek félre. De olyan sok isteni kategóriáról mondjuk azt, hogy értjük. És mondjuk azt, hogy igen, 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 és közben tudod, Isten mondja, zöld, magas, tudom, magas. Zöld, magas, magas, zöld, nagyon magas, nagyon, érted? És ezt tudom évekig csinálni. És az én imám az, hogy a zöldből zöld legyen. Hogy nézzünk úgy a szavakra, és arra, amit mond, amit tényleg mond, hogy ez egy metanoiát, egy új felismerésre jutást eredményezzen bennünk. Nem új evangéliumot, ne érts félre, nem olyat, ami nincs megírva, hanem egy rácsodálkozást arra, ami van, és aki Isten. És még egy vezérfonál. Észrevettétek, hogy az egész Bibliában Isten egyetlen egy ponton van úgymond megmérettetve. Ezt észrevettétek, hogy van egy ponton, ahol Isten megméri önmagát, megmérettetik? Ez az egész teremtésnek a célja. Attila, mi az a pont?
Isten megméretteti magát.
Igen. Jó, ez az egyik legélesebb. Önmagára érvényessé teszi mindazt, amit ő mond. Aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Ez leginkább Istenről szól. Ugye rólunk persze, hogy szól, mert mi a mulasztás bűnében állandóan élünk, de hát ez minket már nem lep meg, a teljes romlottság tana a kiindulási pontunk, teljesen gázok vagyunk, és senki sincs, aki ne lenne teljesen gáz. De ahol ez a mondat szigorú, hogy az Istenre nézve. Tehát ha Isten megtehetne valami jót, de nem tenné meg, akkor az bűnössé tenné Istent, mert ő mindenható. Ő megteheti. Ez azt jelenti, hogy Istennek minden jót meg kell tennie, amit megtehet. Wow. Hű, király. De nem erre gondoltam. De ez jó, de ennek a következtében van még valami. Mi az egyik fő célja az egész teremtésnek? Kapcsolat, de Isten szempontjából.
A dicsősége.
Mindenhol az van. És tudod, mindenhol előjön újra meg újra. Ez Isten dicsősége. A nagyszerűségének a megnyilvánulása. És ami itt igazán kockán forog, az az, hogy meglátszik-e Isten nagyszerűsége, mert Isten nagyszerű, az nem kérdés, hanem hogy meglátszik-e Isten nagyszerűsége vagy sem. És az ördög egyik fő munkája elrejteni Isten nagyszerűségét. Mert ha nem rejteni el, ha nem takarná el előlünk, akkor mind szerelembe esnénk vele. De éppen ezért az ördög azon dolgozik, hogy úgymond hamis képet építsen Istenről, és ezzel a hamis képpel eltakarja Isten nagyszerűségét, dicsőségét. Figyeljetek, ahogy olvasod a Bibliát, mindig kérdezd meg magadtól. Az A variáció tenné dicsőségesebbé Istent, vagy a B variáció? Jó, és tudom, hogy ez egy kicsit szegényes módszer, mert a te ítélőképességed arról, hogy mi dicsőséges és mi nem, úgymond korlátozott, de Isten azért ad irányelveket, és az irányelvek szempontjából sokszor nagyon jól meg tudod ítélni, hogy mi lenne a dicsőséges. Ezt érted? Csak amikor, és ez most nem egy tani módszer, hanem csak egy belső kommunikáció neked, ami segít a szívedet jobb irányba fordítani, akkor, amikor annyira ellenáll. Isten nem szuverén, mert engednie kell annak, aki akarja, meg annak, aki fut. Oké, ha Isten nem szuverén, akkor ez dicsőségesebb Istenre nézve, vagy kevésbé dicsőséges Istenre nézve? Éva mondja rögtön, hát kevésbé. Hát szerintem is, igen. De ezt értitek, ezt a gondolkodásmódot? Oké. Isten azt mondta, hogy örök életet ad mindenkinek, aki hisz. De aztán itt van ugye a Szabó Péter, aki egy olyan bűnös, akitől el kellett venni az örök életet. Persze közben azt is megígérte, hogy nem a Péter fogja megőrizni az örök életet, hanem ő fogja megőrizni neki. Tehát ő fogja megőrizni a Pétert, de a Péter annyira bűnös, hogy őt nem is tudta megőrizni. Úgyhogy a Péter elkárhozik. Ez dicsőségesebbé teszi Istent, vagy kevésbé teszi dicsőségessé? A mindenható Isten, akinek csak a Péter, de kicsúszott a kezéből.
Kevésbé, de példában még jobb, hogy Hitler teszed oda, mert így azt értjük.
Hitlerrel, igen. Hitler megtért a bunkerben az utolsó két órában, de hát Hitler olyan gáz volt, hogy őt kivette ebből a szövetségből. Tehát utólag átírta, hogy Krisztus meghalt mindenkiért, kivéve Hitlert. Dicsőségesebbé teszi Istent, vagy kevésbé dicsőségessé? Csak ez egy gondolkodásmód, érted? Tehát amikor a gyökereket próbálod a helyére tenni, a te elképzelésedben Istenről, akkor ez egy nagyon, nagyon egészséges mezsgye, ami mellett egy vezérfonál, ami mellett tudsz gondolkozni. Jó? És vegyétek észre, hogy ahogyan olvassuk a Bibliát, ahogy az örök biztonságtanát vesszük végig, ahogyan nézünk erre az egészre, és úgy hiszem, hogy nem csalunk az igét nézve. Tehát tudom, hogy nem vettünk még mindent számba, de nem, tehát nem tudom, nem csalunk. Én nem kaptam olyan e-mailt, hogy át ott csaltál! Azt mondtad, hogy, és tehát küldjetek ilyen e-maileket is, de nem az van, hogy ahogy haladunk előre, Isten egyre dicsőségesebb. Nem az van, hogy ahogy nézzük ezt a tant, ahogy nézzük azt, ahogy ő kifejti, hogy ő kicsoda és hogy áll hozzánk, és hogy nem egyre inkább ámulunk. Nem ez van, hogy csak azt mondjuk, hogy ez hihetetlen. Ez annyira felette van annak, ahogy ez felette van a mi kicsinyes rendszerünknek. Ilyet csak egy nagyon hatalmas, egy nagyon jellemes, egy nagyon erős, egy nagyon szerető, egy nagyon, nagyon dicsőséges Isten tud csinálni. Mi keresztények nem azért szeretjük Istent, mert a vallásunk előírja, hanem mert láttuk őt, és elámultunk. Nem azért követjük, mert muszáj, hanem mert nem láttunk soha szebbet és soha nagyobbat. És szerinted Isten milyen követőket akar? Mert az ördög ezt tudja. Persze, hogy követnek, mert megáldod őket. Jobban, emlékeztek? Hát figyelj, nem csak azért követ, mert megáldom. hanem azért, mert igazam van, és mert van köztünk egy kapcsolat. De csak vedd el nyugodtan, amilyen van. Vedd el az egészségét. Hagyd meg a feleségét. És aztán nézzük meg újra, hogy jobb, hogy jön ki ebből a dologból. Robotokat mindenki tud csinálni, ha Isten. De szabad akarattal bíró lényt, aki önként a saját szívének a döntéséből tart vele, az valami. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, és jövő héten folytatjuk Róma 8-al. Sziasztok!